Két évet várni kellett volna még a mostani előadással, ugyanis 1903-ban vetették fel először komolyan azt a lehetőséget, hogy az élet, földi élet nem a bőrben. Svante Arrhenius, regényírók sok mindent tettek ezen, habár azt hiszem, hogy ezt még ők sem. De Svante Arrhenius, a jeles svéd tervezvegyész, 1903-ban kifejtette ezt az ötletét, hogy az első élőlények, hát ilyen baktériumféle valamik, a Földre meteoritokban érkeztek. Hát ez eléggé furcsán hangzik az embernek első hallásra. Lássuk az egyet. Most Svante Arrhenius-nak messze nem volt annyi érve, van, de annyi ellenért sem volt. Ő ezt leírta, népszerű lett az ötlet, mert ott van neki egy ilyen romantikus, meg fantasztikus kinevete, és akkor elkezdtek ezen gondolkodni. Az elméletet, hogyha egy szóval kell megjelölni, akkor azt mondom, hogy ezeket az elméleteket hívják panspermia elméletet. Tehát, hogy spermák, hát ilyen élő magok, megtermékenyítettek különböző bolygókat, és akkor mindegyiken elkezdődött az élet. Ez azért pán, mert hát úgy gondolták, hogy egy eredeti helyről több bolygót is meg lehet így termékenyíteni. Most egyébként a nőhallgatók számára akkor rögtön nyilvánvaló, hogy ez egy férfi téma. Igen kérem, hát nálunk a földi életben és nálunk mondjuk fejlettebb állatoknál a szaporodás az úgy megy, hogy a szaporodáshoz két sejt kell, ami közül most tessék egy pillanatra meglepődni azoknak, akik még Arisztotelésznél tartanak, aki egy nagyon nagy tudós volt, de 2003 szemére. Tehát a két sejt közül emlős állatokban a női jelleg a megtalálkozó. Nem sokkal, de az a megtalálkozó. Miért? Hát azért, mert a hímivarsejt és a petesejt egyaránt beleáll egy-egy kromoszóm képletet a közösbe, ez határozza meg a kialakuló élőlénynek a genetikát. Igen, de a nő még két dolgot adhat. Petesejt nagy. Annak egy óriási nagy darab sejtdolgája van, amiben szintén vannak valamilyen anyag. A hímivar sejtnek ilyenje nincs. Ezért minden fejlettebb sok sejtű állatnál egy kicsit jobban hasonlít a titót a nőstényre, mint a hímivar. De az emlősöknél ráadásul egy bizonyos ideig az anyai szervezet magában tartja a nyugatot, és hát ez az anyai hatások érik a nyugatot nagy mennyiség. Ez a másik ok annak, hogy az emberi utód mindig egy kicsit jobban hasonlít az anyjára, mint az apja. Miért emlegetteném Arisztotelészt? Azért, mert Arisztotelészt még azt állította, hogy a női szervezet biztosítja az anyagot testvéreknek, amit azonban a sperma megszervez. Ez természetes ötlet volt az ő részéről, csak éppen nem nem mindenben van igaza a feministáknak. Ebben a kérdésben, és annyira, amennyire én most elmondtam, igazuk van, az utód mindig egy kicsit jobban hasonlítalom. Na most van a pánstermi elméletben, ugye ez a régi arisztotelészi gondolat között van, jönnek az élő csillák a valakonnan, és megtermékenyedik a halott föld. A vicc az, hogy tényleg, ha ez igaz, akkor ez így történt, csak ennek semmi közese spermához se tették. Mi nálunk most ez nem így működik. De amikor a földre hajtjának megérkezett egy másik helyről néhány baktérium, azok az élettelen földön tényleg elszaporodnak. Csak mondom, ennek semmi közese spermához, se petéhez, ez egészen más. De az elméletet pánspermiának hívják, hát akkor kénytelen vagyok én is így. Na most, mire építették a 20. század elején ezek a kérdéseket? Ezeket nagyrészt a tudás hiány. És ez végül is egy szkeptikus a változó, tehát ezt igenis látni. Nevezetesen, senki el nem tudta képzelni, hogy hogy jöhetett létre az élő, az életműködés, életműködés. Tehát azt mondták, hogy ez nagyon nehéz, ez magától nem megy. Ennél sokkal valószínűbb az, hogy valahonnan meteorit van, elszabadult néhány baktérium, az ide jött a földre, és beteg. Na most kérem, a érvelés tulajdonképpen nem rossz. Ha tényleg nagyon nehéz az, hogy az élet jöjjön, akkor lehet, hogy könnyebb az, hogy máshonnan jöjjön. Na most akkor ilyenkor a második kérdés az, hogy jó, de ott hogy jött létre, ha olyan nehéz, és akkor erre meg azt mondanak, hogy a tejútrendszerben 100 millió csillag van, a 100 millió csillag közül ebben 10 millió bolygói, egyen létrejött, és utána nem. Na most ez ellen én az igegyasszony vágyat semmit nem tudok. Annyit tudok mondani, hogy jelenleg a földi élet nagyon, az nagyon egyformán tűnik, tehát különböző élőlényekben az alapvető dolgok azonosak a hasonlók. Hát erre egyetlen példát költözök. Nem nagyon lényeges az egész, de hát hogyha már van egy ilyen óriám, akkor ugye miért ne tennem föl. Kettő van, úgyhogy az egyiket költöttem, és tök nem keresem más. Van az úgynevezett genetikai kód. A genetikai kód úgy működik, hogy a DNS-ben van négyféle bázis, vagy micsoda, amiknek az egymás utánja kódolja a fehérje szintén is. Na most a lényeg az, itt látunk ilyen kódszavakat, egy kód az, egy szó az egy három betűs valami, tehát három bázis jövődés után, és ott látjuk, hogy a GUU az egy valin nevű aminosavat kódol, de a GUC is valin kódol, tehát hogyha azt látja fel, hogy az DNS-ben az a minden után, hogy GUU, akkor valamilyen módon a sejt, amelyik építik a saját anyagát, vagy a tudódját, az valahonnan leakadt egy valin aminósavat, és oda beteszi a valamit. Ebből érjük fel, aztán egy egész. Na most, a lényeg az, hogy kisebb kivételektől eltekintve minden élőlényben ugyanez a kód működik, tehát a GU az mindenhol valintjen. Egy-két kivétel van, és arra a biológusoknak vannak megjelenek. Na mostan, ha a földi élet kétféle eredeti lenne, nevezetesen földi és földön kívüli, akkor a földön kétféle élőlény élne, az egyikben a GU az valint jelentene, a másikban a GU mást jelentene, vagy nem is lenne mondjuk uracél nevű bázis az ő genetikai kód. Tehát az, hogy a genetikai kód gyakorlatilag minden élőlényben ugyanolyan, az azt mutatja, hogy ezeknek az élőlényeknek közös őse volt. Na most. Akkor azonban ez még mindig nem jelenti azt, hogy a földi élet földi élet. Ugyanis legalább még két logikai lehetőség van. Az első logikai lehetőség az az, hogy a Földön nem alakult ki élet, valahonnan máshonnan ide került az élet, és elszaporodott. Tehát, hogy a Föld alkalmas volt élet hozzáállására, de valamiért az élet nem indult el, aztán mások betelepítették, és akkor a kedvező földi körülmények között az az életem. Nagyon jól tudjuk, hogy ha nem vigyázunk, akkor a dolgok például megpenészednek, és a penész tétel. Penész az egy életem, az egy ilyen egységű gondban van micsoda. Tehát, hogyha nem vigyázunk, akkor a penész megfelelődik mindent, és aztán mindenhol penész. Ugyanígy, hogyha máshonnan ide kerül valamilyen élőanya, egyet biztos, hogy a földi körülmények alkalmasak az életre. Hogy máshol van erre alkalmas körülmények, jutalmas kérdéseink vannak, de a földi alkalmas. Tehát, hogyha máshonnan ide kerül élőlények, akkor itt valószínűleg el is kutathatóan. Van azonban egy másik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy elindult egy földi élet, de a máshonnan ide került, az valamilyen szempontból tökéletesen volt, jobb volt, hatékonyabb volt, és az egy idő múlva kiszorította a földet. A kiszorította az ilyenkor leginkább úgy kell érteni, elette előre táplálékot, ezért a másik. Most mielőtt azt mondja valaki, hogy ez borzasztóan bonyolult, annak először is azt mondom, hogy a történetírás számos példát ismer. Számos példát ismer arra, hogy egy emberi civilizáció valahol fejlődött, utána átment egy másik helyre, és ott az ottani civilizációt eltűntette. Ez általában nem népírtással történt, hanem háttérbe szorította, és egy idő múlva az nem létezik. Mondjuk most, ha megnézzük Franciaországot, akkor mindenkinek az a kérdése van, hogy a franciák azok az olaszoknak a közeli rokonok. De viszont tudjuk azt, hogy a római civilizáció Olaszországban is lakos volt, Franciaországot, viszont a Galliát Julius Caesarhoz jutotta meg. A következő néhány száz évben azonban a római vagy latin civilizáció fölváltotta a Gallt. Az emberek valószínűleg nagyjából ugyanazok maradtak, de a civilizáció. Vagy kérem tisztelettel, gondoljunk csak egyszerűségkedően Magyarországra. a Magyarországon jelenleg létező állam egy néhány hónappal ezelőtt ünnepelt 1000 éves létét. Mi volt az előtt? Az előtt is volt itt valami, de nem ez. A magyar állam az bevándorló Európának ezen a pontján. És ezt mindenki tudja is, mert ez gyerekkorunkban megtanult. Valószínűleg mások is itt vannak Európában, csak azok nem ezt tanulják. Na és akkor kérem tisztelettel, hát akkor most mondok egy konkrét példát. Nem egészen világos, hogy mi az, hogy ez van. De Európát a mostani lakossága előtt, kicsit a lakosan kell fogalmaznak, mindjárt látjuk, hogy miért. Körülbelül 300 ezer évig egy másik társaság lakott. Az, aminek a vége felé úgy ismerjük mi a akkori embereket, mint neandervölgyi. A neandervölgyi ember jelentősen eltért, mondjuk kinézésben, attól, amit én itt a teremben látok. Például a pantekkel, hogy nem volt neki álcsúcsa, hanem előreugró üzényükben, amiért valószínűleg lényegesen rosszabb volt tudott beteg. De még vannak más különbségek is. Egy különbség például az, hogy előtt csapott volt a homloka, hátul viszont kidugott. Tehát itt hiányzott egy darab agy a homlokai lebenyből, itt viszont az úgynevezett optimális lebenyből több volt nem. Na most talán nem meglepő, hogy azt nagyjából tudjuk, hogy mit csinál a homlok lebeny, de azt nem tudjuk, hogy mit csinál az optimális lebeny, amelyik a neandervölgyinél van nagyobb. Tehát a neandervölgyi miközben gondolkodott, valamit rosszabbul tudott, mint mi, és valamit jobb. Amit rosszabbul tudott, arról van egy elképzelésünk, hogy miben volt rosszabb, mint ő tudott jobban, arról nekünk nem igen van elképzelésünk, mert szinte nem tudjuk, hogy mit csinál a saját optimális lebenyünk. Mert az gyenge és kicsi. Na, más. Idáig a korban. 35 ezer év, esetleg 40 ezer évvel ezelőtt, kelet felől megérkezett egy népesség Európa. Tudjuk, kelet felől jött, valahol a Boszporusznál lépte az a határ és Európa között, és aztán Bulgárián keresztül jött, Közép-Európában először Istálos tűnél tűnnek föl, Krisztus előtt 41 ezer évet van, plusz-minusz valami mindjárt. És évezredekig egymás mellett jönnek a nemzetekkel, amelyik a felet a barlangban és a környékén fejlesztett ki egy kiváló civilizációt. Most úgy néz ki, hogy a neandervölgyiek kihúztak. És mi mindnyájan a második társaság leszármazottai vagyunk. Mondom, úgy néz ki? Nem, teljesen biztos. Lehet, hogy a két társaság keresztezi. Lehet, hogy a neandervölgyi a másikaktól függetlenül szintén fejlesztett magának állapot. Minden lehet. Erről vitatkoznak, és bizonyos helyeken még ebből is politikát lehet csinálni. Nem nálunk, a magyar nemzet teljesen érzéketlen ilyen apróságokra, mivel hogy mi tudjuk, hogy mi egy kelet népesség van mindenféle szempontból. Na, ezzel csak példákat akartam mondani, ez egyáltalán nem meglepő, hogy amikor valahol virágzik egy valamilyen civilizáció, akkor jön valaki, és azt mondja, hogy kérem, de mi itt nem vagyunk őshonosak, hanem mi máshol fejlődünk ki, és aztán ide jöttünk. Na most ennek az egésznek a legeleje lenne az, hogy az élet nem a földön van, máshonnan ide jött, és ha a Földön volt élet, akkor az háttérbe szorította, ha a Földön nem is volt élet, akkor ha teljesen halott bolygót eszik. Na de akkor idáig csak oda. Oda jutottam el, hogy ez az elképzelés logikailag nem lehetetlen, és hasonlókra volt már kérdés. Most azonban a kérdés az, hogy miért gondolja az ember azt, hogy ez így is volt. Most le szeretném összíteni azt, hogy én nem akarok érvelni a földi élet földönkívüli területet. Én csak azt akarom mondani, hogy ennek a lehetősége igenis megvan, és ezekben az években több esélyt adunk neki, mint az. Na most, ha most már ezek után a saját véleményemet akarnak, tehát a magánvéleményemet, aminek nem biztos, hogy a fizikusok többségével érkezik, akkor azt mondom, hogy a élet elindulása a Marson a jelenlegi tudásunk szerint valószínű, mint a Föld. Ez egy meglepő állítás, de ehhez hasonló 30 évvel ezelőtt mondott a Carl Sagan, aki azt mondta, hogy a Jupiteren az élet kifejlődése valószínű, mint a Föld. A Jupiterről nem lesz szó, mert a jupiteri élet a Földön nem élne meg. Ellenben a marsi esetleg. Na és akkor most jön az, hogy miért mondom én azt, hogy ezekben az életben több esély van arra, hogy az élet a marsról indul, mint hogy a többi. Akkor legelőször is fölvázolok. Köszönöm szépen. Jó, tehát egyre tettem le, és átadom. Engels Frigyes egyik művében azt írta, hogy az élet a fehérje testek létezési módja. Na most, tisztelettel szólva, teljesen politikamentesen Engels sok marhaságot írt el. Sok kártékony marhaságot is írt. Azonban ebben a kérdésben majdnem oda volt, és ebben az ügyben a kora tudományos színvonalának fogalmazta meg a tárgyalás. Ehhez mi csak annyit tudunk hozzátenni a földi életről, hogy a földi élethez fehérje önmagában nem elég, fehérje kell, és déles. És a kettő az már tud működni, tud élni. Na most, itt el láttunk példákat, ahogy a DNS között jutott. Akit nem érdekel, az ne ismétlen. Nem nagyon érdekes a dolog. Ellenben, most már akkor nézzük meg a helyet. A fehérjék blokkokból épülnek fel. És minden ilyen blokkot a következőképpen lehet fölvázolni. Minden. Na most akkor azt mondja a tisztelt hallgatóság, hogy addig, amíg én nem mondom meg, hogy mi az R, addig én tulajdonképpen levegőbe beszélek, fölírom a legegyszerűbb középső tagot, ami egyébként a glicin nevű aminosavban hát ez igazán szerint. Tehát, ezek az aminosavak, és ezek építik fel a fehérjét. Szemmel láthatóan ez egy nagyon egyszerű szerves lesz. Ezért nem is meglepő, hogy amikor Stanley Miller egy kicsit bonyolultabb lombikat megpróbálta utánozni a földi ős légkör állapotát, akkor két vagy három hét múlva nagy mennyiségű aminosav volt neki a lombik vizében, akkor is a legtöbb glicin. ezekből az aminos alapból azután megfelelő körülmények között szinte maguk voltól épülően szakadó. Na most akkor kérem, szerettel. Most jön a lényeg. Miért jó az, hogy pont ilyenekből épülnek fel a hazai? Véletlen ez, vagy... Hát erre pedig a válaszok. Ez a CO2-gyök, ez az úgynevezett szerves savgyök. Hogyha megnézi az ember az etet savat, ami a háztartási etet számot, arról is lóg egy CO2, és az egy savgyök. Tehát, ha valami szerves vegyületről lóg egy CO2, akkor azt mi savanyúnak lesz. Nagyon. Ha a másik oldalon lógna róla egy OH-gyök, egy hidroxilgyök, akkor az lúgosnak érhet. Ha az ember egy lúgot és egy savat összehoz, akkor a két valami az vízkilépés mellett reagálja. Nátron lúgot, vagy maló nátront, vagy mit. És sósavat összeműtünk, vagy mi keletkezik. Keletkezik egy NaCl, azt hívjuk konyhasónak, és keletkezik H2O. De most már látjuk. Na, tehát kérem tisztelet, jó, szólhatom tovább is, csak itt nem világ. Ja, ott van, igen. Jó. Tehát, hogyha én marónátról és sósavat megfelelő arányokban összeöntök, akkor a hidroxilgyök és a hidrogén vizet képez, a nátrium pedig a flóra reagál, és sós vizet kap. Ezt így egyszerűen megesítődésével reakció. Na mostan, mit tanulunk? Hát, ha jól Isten tudja, hogy ebből mit tanulunk, de egy csomó hasonlóból azt lehetne tanulni, hogy mi azt tartjuk lúgnak, amin egy OH-gyök lúg, és azt tartjuk savnak, amin egy H-gyök lúg. Az NaCl se lúgnak, se savnak nem tartjuk, se lúgos, se savas hatást nem érzünk, az sok. Miért van ez? Ez kérem azért van, mert a H2O, vagyis a víz, az önmagával reagál, és ad egy hidrogénion és egy hidroxilgyök. Tehát a vízben, kis mennyiségben az a kettő mindig jelen. A víz nem egy kivételes dolog, nincs olyan természettörvény, hogy a víz lenne a kémia alapja, hanem egy olyan természettörvény van, hogy a Földön a vízből van a legtöbb, mint folyékony oldalában. Ezért mi úgy jöttünk létre, hogy vízben oldott dolgokkal foglalkozunk, és ezért a mi szervezetünk azt érzi savnak, ami a pozitív ion tudja létrehozni a vízből, és azt érzi lúgnak, ami a negatív ion tudja létrehozni. Tehát vizes kémiai világokban ezek a savak és ezek a vizek. Most akkor nézzünk rá az aminosavakra, azok nem ilyenek. Itt van a szerves savgyök, de itt nem az OH van, hanem egy NH2. Jó, de. Na most azonban a vegyészek, a szerves vegyészek tudják ötözni. Képzeljük el, hogy én kémcsővel összehozok két aminosavat. Mi történik? Kérem, egy olyan vegyet, aki ammóniás világban jelent, tehát olyan világban, ahol ammóniai ceán vannak, azt mondaná, hogy innen ez a hidrogén ezzel az NH2-vel kilép, ammóniát ad az az oldószer, hogy egy kicsit több vagy kevesebb ammónia lehet, nem számít, és összeépül a két molekula. Azonban a Földön nem ez történik, de Földön az történik, hogy ez a H és ez az U, ez a H, ezzel a H-val lép, így az képet, és ami visszamarad, ez az izé itt, amit nem rajzoltam le szerkezeti képlettel, ez egy bonyolult molekula, ez az a híres peptid kötés, ami minden fehérjében állandóan megvan. Vagyis, ha én aminosavakat rakok egymás mellé, azok földi körülmények között éppen úgy reagálnak, mintha az egyik végükön sav gyök volna, ott az is van, a másikon pedig egy lúgyök volna, nem az van, hanem az úgynevezett aminogyök, peptidkötést hoznak létre, és a két izé összeít. És ezért ezekből az építőkövekből tetszőleges bonyolultságú fehérjét tudnak létre. És ezzel elindul az élet. Most csak egy valami van, hogy ez azonban csak ammóniát is tartalmazó világokon valószínű, hogy így elindul. Mert ez a gyök, ez az, amire az ammónia diszociál önmagára, az NH2. Tehát a földi élet alapvető vegyületei félig, minthogyha ammóniás világra utalna. Na és akkor kérem kisztelettel. Egyállítás. A molekuláris mikrogén nagyon nehezen lehet. Tudjuk, hát ezért volt olyan nagy dolog, amikor rájöttünk, hogy hogy lehet mégiscsak munkágyákat csinálni, mert azt megelőzően Perúból és Chiléből kellett Európába hozni a madártrágyát, a guánót, hajt. Tehát a földi légkörben ott van a sok molekuláris hidrogén, ezt bizonyos baktériumok be is tudják kívülni. Szervezetükben. Tehát például a pillangós virágzatúaknak, és nem tudom, miknek a gyökerei vannak ilyenek. Ezért csinálták azt valamikor, hogy a vetéskorvóban egy évi tűszermát termeltek a tanányban, és akkor valahogy lekaszálták, és bennmaradt a gyökere, és a következő évben rá lehetett vetni a magonát. De a legtöbb élőlény nem tudja beépíteni a légköri időt. Ha ammónia volna jelen, akkor abban cicánkolnának a baktériumok. Tehát a Miller-féle kísérletben eredetileg az őslégkört úgy állították elő, hogy oxigén nem volt benne, széndioxid volt, hidrogén volt, vízgőz volt, és ammónia. És ebben létrejöttek az aminosavak maguktól két év alatt. Ha ammóniát nem tesznek hozzá, az egész sokkal nehezebben indul. Hát kérem, a legújabb naprendszer keletkezési modell azt mondják, hogy amikor a naprendszer kialakult, akkor a Föld távolságában nagyon kevés volt az ember. Ahogy azonban megyünk el a naptól, ugye egyre több volt, mert ideges. gondolkodtam. A külső bolygó táján már elég sok ammónia van most is, tehát a Marsnál több ammóniát várnak, mint a Föld. És kérem, ez az egyik részom, hogy a Marson ezért könnyebben tudok elindulni a semmiből, az élettelen állapotból tisztán kémiával az élet, mert több ammónia volt jelen. Valószínűleg addig nem tudom biztosat, amíg ember szállító űrhajó nem érkezik a Marson. Most jön a dolog másik fele. 1984-ben találtak az Antarktiszon egy meteorit. Az Antarktiszon eddig már valami 17 ezer meteoritot találtak, tehát ez nem látszott egy nagyon nagy dolog. De azért mégiscsak 12 évvel később kiderült, hogy ez egy fontos dolog. A közbeeső 12 évben ezt a meteoritot a Vespa kisbolygó régebbi bazaltjának tartott. A csillag, nézzük el itt. Kalcium és alumínium tartott. Több száz meteorit alatt alatt. A eredeti anyaggal a rendszernek az ez a ilyen határidő csillag formájú vizé, ami annyira összefolyik, hogy egy fokat. És amikor elindulunk abból a pontból Ferdén fölfelé, akkor itt a legősibb bazaltok, ezek a négyszög formájúak, ezeket hívják diatom. A Vespa felszínének az alján van diogenit, ezt onnan tudjuk, hogy van egy nagy kráter, és a kráter alján diogenites foglalkozik. Erre aztán később másféle bazaltok lesznek. Azt mondták, hogy ez a speciális meteorit is egy ilyen diogenit, de senkit nem érdekel, mert diogenitből már annyi volt, hogy nyugodtan el voltak a listálokat. 12 évvel később valakinek valami gyanús lett, újra vizsgálta a meteoritot, és megállapította, hogy ez nem lehet a Vespáról származó több. És akkor utána néztek, és marsi meteoritnak minősítették. De nagyon ősi, hát van, aki azt mondja, hogy 3 milliárd 600 millió éves, van, aki azt mondja, hogy 4 milliárd éves, és ezért hasonlít az ősi Vespai. Valahogy. Ezek tények, tehát ez nem elmélet. Egyébként a legősibb földi bazaltokra is hasonlít, amik olyan 3-3 és 1 milliárd éven ömlöttek ki, és hát még megvannak, mondjuk Dél-Afrikában, meg a többi éppen egészség. Tehát ez egy nagyon régi lávaömlésnek a léke. És akkor kérem tisztelt, ebben 96 óta nekiálltak, és aprólékos módszerekkel rétegeket vakarnak le róla, és nézik, hogy mi van az első. Közben mondom, hogy itt megint azt látjuk, hogy itt vannak azok a meteorikusok, mint megtartották az eredeti szerkezetüket, itt vannak a tűzőkazaltok, és látjuk, hogy a diogenitek hasonlítanak a legjobban az eredeti anyagra. Ezért az a legősibb. Több ilyen volt, úgyhogy ezt már ki is kapcsolom, hogy ne tudjon. Nem látom. Ja, köszönöm szépen. Na, tehát a következő. A legősibb lávákból egy ide érkezett a Földre, a Marsról. Honnan tudjuk, hogy a Marsról? Onnan, hogy a kémiai összetétele nagyjából megfelel annak, amit még a viking szondák mértek a Mars talajról. A Mars összetétele egy kicsit más, mint a Földre. Tehát a Marsról ide érkezett, és kérem tiszteltel, amikor földolgozták a belsejét, akkor kezdtek jönni a döbbenetes állítások. Először karbonátot adtak. Mi kell ahhoz, hogy karbonát legyen? Hát azt mondanám, mert semmi, hát a Mészkő-hegységek abból vannak. Na ide, a Föld. De karbonát akkor lesz, hogyha tengervíz is van, meg széndioxid is van. A Marson széndioxid van, de tengervíz jelenleg nincs. Régebben valószínűleg volt. És ez a darab anyag, ezen látjuk a hatását a tengervíznek. De kérem, ami aztán ezután jött, máig vitatkoznak a legrosszabb. De baktérium nyomokat látnak a mikroszkóp alatt. Tehát az egyik társaság lát, a másik azt mondja, hogy hát ez szerintem nem baktérium, hanem csapás. Ugyan ilyen bizonytalan nyomokat régi földi körzetekben elfogadnak baktérium nyomnak. Miért? De tudjuk, hogy a Földön voltak baktériumok, mert most is vannak. Marson meg nem. Valószínűleg ezek is baktériumok. Tehát kérem, 3 milliárd 600 millió évvel ezelőtt egy láva kiömlött a Marson, megszínűleg. A láva folyás magába zárt baktériumokat, amik akkor természetesen el is pusztult. Ezt a valamit 13 millió évvel ezelőtt egy becsapódás kiderte a Marson, ez ide jött, és az Antarktiszon lezuhant. Ebben nincs élet, ebben elpusztult élet nyomai. De akkor kérem tisztelettel, egy másik meteorit 3 milliárd évvel ezelőtt nyugodtan idehozta, 3,5 milliárd évvel ezelőtt, mert 3,5 milliárd év óta van élet a Földön, azt tudjuk. 3,5 milliárd évvel ezelőtt bizony idehozhatott marsi baktérium. Nem tudjuk, hogy megtette, de idehozta. És azok a marsi baktériumok, ha föl tudták dolgozni a légköri nitrogén, és a bizonyos baktériumok föl tudják, akkor a Földön, aminek volt légköre, vize és más eféle, kiválóan nem szabadulhat. Egyetlen további ért, a dolog elején, amikor a bolygó belső hője nagyobb volt, egyéb okokról is melegebb volt a világ, a naptól távolabb lévő Mars jobb volt az élet szempontjából, mint a Föld. A Földnek egy kicsit hűlnie kellett, meg a kérgének megvastagott. Tehát kérd, nem lehetetlen, hogy az élet hamarabb jött létre a Marson, mint a Földön. Az első 2-3 milliárd évben a Mars alkalmas volt az élet fordulására, hogy most alkalmas-e, azt még nem tudjuk. A Marsról ide tudnak jönni elpusztult baktériumok meteoritokban, tehát lehet, hogy élőek is ide tudnának jönni. És mivel az elején alkalmasabb volt a Mars az élet elindulására, mint a Föld, azért lehet, hogy a Földön még nem is fejlődött ki az élet, amikor idáig eljutottak a marsi baktériumok. Ha ez így van, akkor tisztelettel mi itt jövedények vagyunk, de 3,5 milliárd éve vagyunk jövedények, ez éppen annyira nem akar az embernek gondot, mint az, hogy a Kárpát-medencében Isten. Mikor fog kiderülni, hogy ez így volt-e? Egy-két évvel azután, hogy az első ember szállító űrhajó leszállomása. Addig nem hiszem, hogy a kérdést el lehet dönteni. Addig csak beszélni.